Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Ha most sok-sok gyerek ülne itt elől, akkor lesétálnék hozzájuk, és azt kérdezném tőlük, ami én szerintem őket érdekelheti, sőt, lelkesítheti is, amit a mesékből olyan szívesen hallgatunk és ismerünk, és fantáziálunk róla, a három kívánság. És azt kérdezném a gyerekektől, mondjátok meg nekem, hogyha lehetne három kívánságotok, de nem akárkitől kérhetnétek, hanem Istentől. Mondjátok meg nekem, mi az három kívánságotok. És úgy el tudom képzelni, hogy gyerekek és felnőttek elkezdenénk mondani, hogy mi ez a három kívánságunk, talán valami ilyesmiket mondanánk, hogy hát legyen béke, legyen mit enni és inni, vagy hogy boldogok legyünk, hogy egészségesek legyünk, hogy apa jöjjön haza, hogy apa és anya szeressék egymást, hogy apa és anya szeressenek minket, hogy végre jóba tudjak lenni a tesómmal, hogy egészségesek legyünk mindannyian. Szerintem valami ilyesmit kérnénk, és biztos, hogy úgy csurranna, csöppenne egy-két olyan válasz is, hogy legyünk egy kicsit gazdagok is. Szóval valami ilyesmire gondolnék én úgy előzetesen, és azt gyanítanám, hogy a gyerekek és talán a felnőttek is, ha kérhetnének hármat Istentől, lehet, hogy az örök élet nem lenne köztük. És azon elmélkedtem máma, hogy milyen elgondolkodtató az, hogy olyan sok mindent kérnénk a békétől kezdve, az ételen, italon át, nem szeretném a listát újból sorolgatni, nyilván ti ki tudnátok egészíteni, hogy az ember az Istentől talán főképpen olyasmit kérne, amit kétségkívül nem talán 100%-ig, de többé-kevésbé rajtunk múlik. Hogy megrendülök attól, hogy az ember odaáll az Isten elé, és azt mondana, hát ha hármat kérnék, legyen béke, te add meg. Legyen enni, inni, hát te add meg. Hogy szeressük egymást, hát te add meg. És minden, amit az ember úgy elsőre kérne Istentől, tényleg, mint a szív mély vágya, az többé-kevésbé rajtunk múlik. És ez az első gondolatom, hogy legyünk okosak, hogy ne olyat kérjünk Istentől, ami rajtunk múlik. Mert ami rajtunk múlik, na akkor vessük be magunkat, és tegyünk meg mindent azért, hogy ami rajtunk múlik, az úgy legyen. Így is mondhatnám ezzel a kicsi gyermeki hozzáállással, el ne packázzuk azt a három lehetőséget. Hát nehogy olyat kérjünk, amit mi is meg tudunk csinálni. És így válik örömhírre az örömhír, hogy akkor nem véletlen, hogy azt mondja Jézus ebben a történetben, hogy én örök életet ajándékozok nekik, hogy megkapjuk az örök életet azért, mert az tényleg nem rajtunk múlik. Aztán itt megfeszülhetnénk, csinálhatnánk akármit, akárhogy, az tényleg nem rajtunk múlik. Hogy az tényleg valami olyan ajándék, amire annyira rászorulunk, hogy azt kapjuk, és ne is akárkitől. A második, biztos ti ismeritek ezt a történetet, ez egy régi szakállas történet, hogy megy a vándor az ismeretlen városba, és ott egyszer csak rácsodálkozik egy boltra, és a bolton egy hatalmas kiírás, hogy vágyak boltja. És bemegy, és megkérdezi, hogy vágyak boltja? Az azt jelenti, hogy itt bármire lehet vágyakozni, és amire vágyakozom, azt itt meg tudom venni. Azt mondja az eladó, kérem szépen, pontosan így van. Ön bármire vágyakozik, és nagyon jó helyen van, jöjjön és kérje. Hát föllelkesedik a vándor, és azt mondja, igen, hát akkor mindenképp a békét és az örömet, a boldogságot, és kérnék szépen jólétet és egészséget, és ez... És hogy írogatja szépen föl ott az eladó, és végül azt mondja, mielőtt bármit is tenne, uram, ön tényleg jó helyen van, és itt tényleg minden kapható, de azt hiszem, hogy ön egy alapvető félreértésben van. Mi itt magvakat árulunk. Itt mindennek a magját ön megveheti, el is viheti, és aztán elültetheti, dédelgetheti, ápolgathatja, nevelgetheti. Itt magokat árulunk. És ezért a következő gondolat ez, hogy milyen nagy dolog az, mikor megbecsüljük mi azt a három kívánságunkat. Olyasmit kérünk, ami Istenen múlik, és tényleg rajta múlik, és közben pedig tudjuk, hogy milyen elképesztően sok dolog múlik rajtunk, de kétség kívül, hogy a magvakat már megkaptuk hozzá. Hogy az már itt van bennünk, és itt van közöttünk. És akkor a következő gondolat, hogy nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy szerintetek a halhatatlanság érdekel még minket? De visszaidéztem a gyerekkoromat, hogy kicsi gyerekként, hogy olvastam ezekről a mesékről, nehogy félreértsétek, az örök élet és a halhatatlanság nem teljesen ugyanaz. Mert kétség kívül az örök életet úgy ajándékozza nekünk Isten, hogy azért van... Hát azért van ott közben egy esemény, hogy azért innen el fogunk távozni. De most, hogyha visszatérek hogy a gyerekkori világomhoz, hát én azért tudtam lelkesedni azért a halhatatlanságért, és szerintem ti is. És hogy úgy együtt izgultunk azzal a hőssel, a főhőssel, hogy nekiállt, és úgy szurkoltunk neki, hogy a próbákat állja ki, és találja meg azt a valakit, akin keresztül aztán mégiscsak valahol. Szóval a következő gondolatom így szól, hogy nem sokat jelent nekünk az evangélium akkor, hogyha a halhatatlanság, most így mondom pontosabban, az örök élet, nem a vágyaink ne továbbja. Mert a ma embere lehet, hogy egyáltalán nem epekedik különösebben az örök életért. Miért epekedünk mi? Ha össze kellene foglalnom egy fogalomba, azt mondhatnám, mi nem az örök életet vágyjuk, hanem a jó életminőséget. Nekünk az kell. Jó életminőséget szeretnénk. És aztán úgy mellesleg, hát na, kérünk hozzá egy pár évtizedet. És ezért, hogyha csak annyit mond Jézus, és én nekik ajándékozom az örök életet, mi azt mondjuk, de az eddigiek nyomán azt mondhatjuk, hogy azért örömhír ez, mert az Isten hozzáadja a maga részét, a másik részét meg mi hozzáadhatjuk, hogy az milyen minőségű lesz. Hogy az én életem milyen minőségű lesz, az biztos, hogy rajtam múlik. Mert a magok, amiket Isten oda ajándékozott, jó minőségűek. És akkor így a következő gondolat így szól, hogy biztos a ti gondolataitokban is ott van az, amikor mondjuk fölújítjátok a kis lakásotokat, vagy úgy tervezitek a családi házat, vagy valamilyen használati tárgyal kapcsolatosan gondolkodtok, megjelenik ez a kérdés bennünk, hogy mennyi időre tervezzük. Hogy nekiállunk építkezni, de milyen anyagot vegyünk, hogy építsük meg, mennyi időre tervezünk. És nem mindegy, hogy azt a házat mennyi időre építjük, és mennyi időre tervezzük. És a mai evangéliumban Jézus azt mondja, hogy érdemes az életünket örök életnyire tervezni. És tudjuk ezt a mondást, ha ti már építkeztetek, szerintem így vagy úgy mindenki építkezett már, vagy fölújított. Van ez a mondás, az ember az első házat ne magának építse. Az ember menjen el segíteni másoknak, ott szúrjon el ezt, azt, amit ugye el szoktunk szúrni, mert a saját házát csinálja meg jól. De valahogy az életünkkel meg nem így van. Nem. Ezt az életet úgy kaptuk, hogy rögtön beleálltunk az elsőbe, és ez van nekünk. És ezért aztán rögtön az első perctől kezdve, de az biztos, hogy a mostani perceinket érdemes jó minőségben csinálni, mert nekünk ez az egy van. Hogy nem a másikét csináljuk, hanem a sajátunkat. Miközben kétségkívül, hogy megvan a kísértésünk, hogy amikor valami nem könnyű az életben, oda menjünk a másik ember elé, és azt mondjuk, változz meg, hogy nekem könnyebb legyen. De úgy tűnik, hogy itt nem erről van szó. És így jutok el a következő gondolatig, hogy az életünk az valami olyasmi, amit az ember magának csinál. De most a szó legjobb értelmében, nem az én központuság, és főleg nem az önzés értelmében, hanem a kihívás és felelősség szempontjából. Hogy mint ahogy az ember a maga házát a szó legjobb értelmében magának csinálja, és az azt jelenti, hogy akkor próbálom nagyon igényesen, mert nekem lesz. Hogy tekinthetünk az életünkre úgy, hogy ez az én életem, hát ez nekem lesz. Úgyhogy ezt akkor igyekszem jó minőségben csinálni, mert nekem lesz. És akkor a következő gondolat, eszembe jutottak az ajándékozások, kapunk egy ajándékot, és kibontjuk, mondjuk az egy értékes használati tárgy, esetleg egy ékszer, nem tudom, mert még sose kaptam olyat, és akkor kivesszük, és úgy fölcsillan a szemünk, és a következőt mondjuk, na hát, ez egy örök darab. De talán ez az egyik legnagyobb dicséret. Akkor ránézünk valakire, aki az ajándékot adta, és azt mondjuk, ezt szívből köszönöm, ez nekem kitar, ez egy örök darab. És ez milyen érdekes, hogy az ember, akkor valami ajándékra azt mondja, ez egy örök darab, arról biztosan tudhatjuk, hogy nem az. Ez egész biztos, hogy mulandó, de attól még nagyon nagy örömet tud nekünk okozni, és joggal nagyon hálásak vagyunk, és nagyon érdemes megköszönni. De hogy nem örök darab, az biztos. Most ha föltenném a gyerekeknek a kérdést, mondjátok meg nekem, van-e a Földön valami, amire azt mondhatnánk örök darab? Hát szerintem egy valami van, még egy picit olyan, hát picit-picit átvitt értelemben is mondhatjuk ezt, mi az, hogy örök darab. Szerintem egy valami ilyesmi van, minden ember lelke, az emberi lélek, az örök darab. És az emberi lélekben ott van az az örök élet, amivel az Isten megajándékoz bennünket. És ez kétségkívül egy ajándék, és ahogy szoktunk örülni azoknak a használati tárgyaknak, és hálásak vagyunk, amíg élünk, és úgy hordozzuk, hát ez egy örök darab. Hát vigyázzunk is rá, mert tartson ki. Hogy milyen nagy szám az, amikor az ember azt mondja, tényleg van olyan, hogy örök darab, itt a lelkem. És a lelkem befogadja az örök életet, ezt az ajándékot. És ezért nem mindegy, hogy bánok vele. És a következő gondolat így szól, ha valami örök darab, nem, de hogy megbecsüljük és vigyázunk rá, az emberi lélek is olyan, örök darab, de a használat meglátszik rajta. Örök darab, de azért meg tud karcolódni. Örök darab, de amit és ahogy használjuk, és ahogy és amiként bánunk vele, annak a lenyomata ott van rajta. Ezért aztán érdemes nagyon vigyázni rá, mert örök darab. És akkor így a következő, hogy azt mondja a mai evangélium, Jézus azt mondja, hogy ez az ajándékozás egy folyamat. És csak egy-egy, szinte csak egy-egy mondatot az ajándékozás 3-4 lépéséhez hadd fűzzek. Mert az első így szól, hogy jutunk el ennek az ajándéknak az öröméig. Úgy jutunk el, hogy azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, most így mondom, és az enyém hallgatnak a szavamra. És ezért az első gondolat így szól, hogy ismernek engem, és hallgatnak a szavamra. A bevezetője az, hogy azért hallgatnak a szavamra, mert ismernek engem. És az jutott eszembe, hogy az embernek ez nem is olyan könnyű. Oda állni Isten elé, és azt mondani, Istenem, el fogom viselni, és vállalom, hogy te ismersz engem. Annak azért van mégiscsak egy súlya. Odaállni valaki elé, belenézni a tekintetébe és az arcába, és tudni, hogy ő ismer engem. Azt is mondhatnám, van benne kockázat. Odaállni valaki elé, és megengedni, hogy ő ismerjen engem. És ki az, aki egyre fölszabadultabban megengedheti azt, hogy Isten ismerjen engem, és ez ne okozzon nekünk szorongást, és aggodalmat, félelmet, és bizonytalanságot, és ki tudja mi mindent. Az az ember, aki az élete során, amíg itt van a Földön, megtesz mindent, hogy ismerje magát. Hogy megismerje magát minden szépségével, gyönyörűségével, és minden csúfságával és árnyékával együtt. És az ember, aki belefog a kalandba, hogy megmerje ismerni magát, egyre fölszabadultabban és egyre önfelettebben állhat Isten elé, és mondhatja azt, miért ne ismerhetnél engem, én is ezt csinálom. De hálás is vagyok neked, hogy a tekintetedben még sokkal több mindent fölismerhetek és megismerhetek. És ezért milyen érdekes az ember, aki nagyon fél, fél Istentől, pedig tőle egyáltalán nem érdemes. Az ember azt mondja, Istenem, lehetséges-e úgy, hogy ne ismerj engem, csak szeress. Az embernek volna egy ilyen gyermeki vágya. Engem csak szeress, anélkül, hogy tudnád, hogy ki vagyok. Légy szíves, csináljuk így. Isten pedig azt mondja, hogy minél inkább megismered magad, annál kevésbé fogsz félni tőlem. És tudhatod, hogy nálam az, hogy én ismerlek és szeretlek, ez egyben van. Tehát a nyitánya annak, hogy az örök élet örömének tudjunk újjongani, az az, hogy vállaljuk ezt a kihívást, hogy ne csak Isten, hanem mi magunk is ismerjük magunkat. A második lépés ugye így szólt, hogy ismernek engem, és hallgatnak a szavamra. És itt hadd emeljem ezt ki, az én szavamra. Hogy abban az elképesztő nagy hangzavarban fölismerjük az ő szavát. Hogy tudjuk, hogy az az ő szava, nem akárkié, hanem az övé. És aztán itt a következő gondolat, hogy hallgatunk is rá. Milyen érdekes a ma embere, mit szoktunk nagyon hangsúlyozni? Hogy arra van szükségünk, hogy hallgassanak meg. Azt lehetne mondani, ez pont az élet egyik fele. Amennyire vágyunk arra, hogy mondhassuk valakinek, és hallgassanak meg. Annyira szükségünk van arra, hogy Jézus szavára hallgassunk. És a kettő együtt hoz egy olyan emberi életet, amit érdemes élni. És azután mit mond Jézus? Hogy azt az életet, azt az örök életet, amit ajándékozok, senki el nem veheti tőlünk. Elveszíthetetlen. Milyen felszabadító az, hogy Isten olyan ajándékot ad, ami elveszíthetetlen, az örök élet elveszíthetetlen. Vessző, de azért mi elvesztegethetjük. Ide, oda, amoda, így, úgy és amúgy. Elragadhatatlan tőlünk, és elveszíthetetlen. De azért ezt-azt el lehet belőle vesztegetni. És akkor itt vagyunk a zárásnál, utolsó gondolat. Az ember, aki sokszor nem is vágyakozik az örök életre, beleértve mindazt, amit hát ez magába foglal, csak úgy az élet idáig, egy 30-50-70 évig, de az jó életminőségben legyen. Éppenséggel fokozottan éli át a szorongást, hogy azt a 50-60-70-80 évet abban a jó életminőségben, amire annyira vágyunk, hogy az meg lesz-e. És az emberben olyan sok görcs van, amiatt, hogy az életét megtartsa, hogy az életét föntartsa, hogy az életét biztosítsa, hogy az életét valahogy kézben tartsa és uralja, és hogy ez a törekvés ott van bennünk, mert csak úgy addig látunk, ezzel együtt felerősödik az aggodalom, a bizonytalanság is. És mi Jézusnak az örömhíre és üzenete azt mondja, de én megajándékoztalak téged az örök élettel azért, hogy ne kelljen emiatt szoronganod, ne kelljen ezen aggódnod és félned, ne legyél bizonytalan, ne rettegj attól, hogy majd elveszíthető, és majd elragadják, és hogy lesz vége, és hogy te ettől ne rettegjél, és hogy ezért mire figyelj? Hogy az ember, amikor itt a földi életét nézi, állandóan az életem, és közben ebben a sokszor szorongásban és görcsben és aggodalomban mit teszünk? Megpróbáljuk az életünket biztosítani mások szenvedése árán is. És ez könnyet csalhat a szemünkbe. És amikor Jézus azt mondja, de én odaadtam nektek az örök életet, ez hoz számunkra egy fordulatot, hogy ami miatt annyira ősi módon a lélek mélyéből szorogunk, és aggódunk, és akarjuk, és bizonytalanság, hogy az felszabadultá lehessünk, és azt mondhassuk. Akkor pedig felszabadultam arra, hogy itt ezen a földön megpróbáljak jól bánni a másikkal a saját szenvedésem árán is. És ez egy egész más életminőség lesz. Talán pont az az életminőség, amire annyira vágyunk.